Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik a szalók, idén is várják a fiatalokat a lelki erőműbe. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy 1000 résztvevőjével joggal nevezhető Magyarország jelenleg legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag program kínálattal várják, elsősorban a 16 és 29 év közöttieket. A nyitó szentmisét csütörtökön, tehát most 18 órától Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. A rádiónk az összes frekvenciáján minden nap közvetít majd programokat a helyszínről, és a főbb programelemeket, a szentmiséket lehet majd követni a Szent István Televízió YouTube csatornáján is élőben. A szervezők kérik, hogy legyen mindenkinél sapka, fényvédőkrém, kulacs, nagyon fontos odafigyelni a kellő folyadékbevitelre. Mivel idén is elzarándokolnak a tóhoz, kérik, hogy majd fokozottan figyeljen mindenki a hűség hatásaira. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzés alapján az ország egész területére vonatkozóan pénteken 0 órától vasárnap éjfélig fenntartja a hőségriasztást, akkor azonban harmadfokról másodfokra módosítja. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben emellett, vagyis tilos erdőkben és azok 200 méteres körzetében tüzet gyújtani, ez érvényes a kijelölt tűzrakó helyekre is. Már 900 ember dolgozik a paksi beruházás helyszínén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban, ahol a Rosszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval tárgyalt. Szijjártó Péter szerint minden adott ahhoz, hogy a két új blokk a következő évtized elejére megkezdhesse a termelést. Szavai szerint az új atomerőmű adja majd a garanciáját hazánk hosszú távú energiabiztonságának, mivel az új blokkok átadásával az ország teljes áramigényének mintegy 70%-át tudják fedezni. Szijjártó Péter előzőleg orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett New Yorkban. A külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben nincs megoldás a csatatéren, akkor annak a tárgyalóasztalnál kell megszületnie, azonban ehhez párbeszédet kell kezdeni az ukrán-orosz rendezésről. A tárcvezető akkor is megemlítette már, hogy a Rosszatom vezetőjével is tárgyal, és mivel a Paks 2 beruházáson amerikai, német és francia cégek is dolgoznak, ez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy egyszer visszatérhetünk a normalitáshoz a nemzetközi kapcsolatokban, szavai szerint. A földgáz és kőolajellátás kapcsán elhangzott, jelenleg a Lukoil nem szállít Magyarországra Ukrajnán keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében. Nem választották be a háznagyok közé a Patrióták Európáért EP frakció jelöltjét Szekeres Pált, a Fidesz-KDNP politikusát. Dajs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, az EP képviselők többségét adó baloldali blokk több millió uniós választópolgár akaratát vette semmibe ezzel. Az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy az Európai Bizottság nem biztosított kellően széleskörű hozzáférést a nyilvánosság számára a COVID-19 vakcina szerződésekhez, és szabálytalanságokat talált a dokumentumok egyes részeinek szerkesztésére vonatkozó indoklásában, írta meg a Politico brüsszeli lap. Az ítéletet egy nappal a döntő szavazás előtt hozták meg, Ursula von der Leyennek ugyanis 361 európai parlamenti képviselő támogatását kellene megszereznie ahhoz, hogy a héten ismét megerősítsék az Európai Bizottság élén. Orbán Viktor részt vesz az Európai Politikai Közösség 4. csúcs találkozóján az angliai Oxfordban. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint a tanácskozásra 47 európai állam, illetve kormányfő kapott meghívást. A vezetők az előzetes napirend szerint megvitatják az Ukrajnának nyújtandó támogatásokat, valamint az olyan közös kihívásokat, mint az energia és összeköttetés, a biztonság és demokrácia, valamint a migráció. Szeptembertől egy merőben új korszak köszönt be a hazai köznevelési intézményekben.
Az iskolákba a diákok csak engedéllyel vihetik majd be a mobiltelefonjaikat és a tabletjeiket. A nemrég elfogadott törvénymódosítás értelmében az okos eszközöket csak abban az esetben lehet majd használni, ha a pedagógus azt külön megengedi, és a tanórán van szükség rá. Végül az időjárásról. A folytatásban is alapvetően derült lesz az ég, de a megnövekvő gomoly felhőkből, bár egyre kevesebb helyen, majd újra számíthatunk záporra, zivatarra. A hőmérséklet a reggeli órákban 20-21, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ha nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy a német egység még nem jött létre, de ugye a két ellenlábas, ugye a Habsburg, illetve a porosz területeknél látszódott, hogy a Habsburgok esélytelenek ebben az egység vezetésben, úgyhogy ők ugye 1867-ben Magyarországgal létrehozták ugye a kiegyezést, magyar oldalról Deák Ferenc. De az, hogy maga a német egység végül is a poroszok vezetésével hogyan tudott létrejönni, erről fogunk beszélni egyebek mellett ebben az adásban. Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval mikorra sikerül ennek a hőn várt a német egységnek a létrejötte?
Még néhány évet várni kell, és egy újabb háborút. Egy olyan háborút, amiről már egyébként az előző adásban beszéltünk, ez pedig nem más, mint a porosz-francia háború. Ugye az osztrákok legyőzésével Poroszország még nagyobb tekintélyre tesz szert a német államok között, tehát az észak-német államok, aki eddig vacillált, hogy hová álljon, az mind Poroszország mellé áll. Azonban a dél-német államok, tehát a svábok, a bajorok, azok még továbbra sem csatlakoznak Poroszországhoz, vagy a poroszok által eddig létrehozott egységhez, ami egy észak-német egység. Viszont, amikor Poroszország hadat üzen Franciaországnak, és ugye 1870 nyarán elindulnak a hadműveletek, Poroszország győzelmet arat a franciák fölött, ugye egészen Párizsig, Versailles-ig nyomulnak előre a német csapatok, és ott 1871-ben kiáltják ki Versailles-ban, a Versailles-i palota tükörtermében a német császárságot. Tehát létrejön most már a német császárság, amihez most már ugye ilyen komoly katonai sikereket látva a dél-német államok is csatlakoznak, tehát létrejön a nagy, illetve hát ezt még mindig csak kis német egységnek nevezik, mert hogy akkor lett volna nagy, hogyha Ausztriát is sikerült volna bevonni, de ez erre már nem volt esélye a poroszoknak sem. De hát akkor is létrejött a német egység Poroszország vezetésével, ami egy protestáns állam. És itt ugye egy új politikai szituáció jött létre, tehát megváltozott a német államoknak az eddigi helyzete. Ugye ez egy szövetségi állam egyébként, ha úgy veszük, mert megmaradnak az önálló királyságok, fejedelemségek saját parlamentekkel, ugyanakkor azonban van egy összországos, egész birodalomnak kiterjedő parlament. Tehát van egy külön egy porosz parlament, egy bajor parlament, egy sváb parlament, de létezik egy német parlament. Vannak olyan kérdések, amikben az egyes tagállamoknak önálló joghatósága van, és vannak olyan kérdések, amelyekről a német parlament dönt, ami minden tagállamra érvényes. Most itt meg kell említeni Otto von Bismarckot. Ugye ő az, és természetesen első Vilmos, aki a második birodalomnak az első császára. Ugye azért mondjuk második birodalomnak, mert ugye az első volt az klasszikus középkori német-római birodalom, amely ugye 962-től Nagy Ottó megkoronázásától számítatva egészen Napóleonig létezett, ez pedig már a második német birodalom.
Első
Vilmossal, és ugye Otto von Bismarckkal. Aki a korszaknak tényleg az egyik legjelentősebb, legmarkánsabb politikusa, aki reális politikát igyekszik folytatni, és azt látja, hogy a német egységhez erősítésképpen jól jönne, hogyha vallási egység is lenne az országban. Na most igen ám, de melyik legyen az a vallás, amelyik favorizált lesz az állam számára? De a katolikus egyházzal most kicsit baj van, mert hogy ez a pápai tévedhetetlenség és a pápai teljhatalom az idegesíti a liberálisokat, Otto von Bismarckot is idegesíti, hogy mi az, hogy a pápa közvetlenül beleszólhat a németországi püspökségeknek az ügyeibe. Ő nagyobb állami felügyeletet szeretett volna, és éppen ezért az addig is jól bevált, a Poroszországban már működő evangélikus egyházak, illetve az államnak a harmóniája, vagy közös együttműködése az, ami számára, hogy ez lenne az ideális. Igen ám, de ehhez az kellene, hogy tovább kellene erősíteni a luteránus vallást, az evangélikusokat, meg a terjeszteni az ő közösségeiket, és gyengíteni kellene a katolikus egyházat. Ráadásul ehhez még az ideológiai alapot is megtalálta, mert hogy ugye azt mondhatja, hogy az igaz vallást fogja a birodalomnak a vallásává tenni. Miért igaz vallás? Azért, mert az Isten igazolta, hogy az evangélikus vallás az igaz vallás, mert hogy az utóbbi időben két katolikus nagyhatalmat győzött le a protestáns Poroszország. Ugye a katolikus Habsburgokat és a katolikus Franciaországot. Tehát ez egy, persze mondhatnánk azt, hogy hát ez propaganda, az, de egy nagyon jól működő propaganda. Tehát az emberek szeretik az egyszerű dolgokat. Azt mondjuk, kérem szépen, mi egy protestáns állam két katolikus nagyhatalmat legyőzött az Isten segítségével, az Isten igazolta, hogy ez az igaz vallás. És az emberek az ilyen egyszerű dolgokat nagyon sokszor szeretik, mert nem kell rajta különösebben gondolkodni. Úgyhogy még egy ilyen mondhatnánk azt, hogy kvázi marketing fogást is be tudott vetni Bismarck, de ettől sokkal komolyabb dologról van szó, hogy el kell kezdeni gyengíteni a katolikus egyházat. De a katolikusok között sokan voltak, akik nem örültek annak, hogy Poroszország vezetésével jött létre a német egység, és némely papok, püspökök ezt ki is fejezték, mármint a nem tetszésüket, Például úgy, hogy a prédikációkban is ezzel kapcsolatban megszólaltak. És erre aztán hoznak egy birodalmi törvényt, ez pedig nem más, mint a szájkosár törvény. Ilyen szép neveket adtak neki, szájkosár törvény, ami megszabja, hogy a papok...
Miről beszélhetnek, ugye a szent beszédükben?
Pontosan. Tehát az, hogy politikai kérdésekről, főleg ami kellemetlen az uralkodó politikai irányzatra, olyanokról nem beszélhetnek. Nyilvánvaló, hogy amit viszont ők pozitívnak gondolnak, azokat meg szinte előírják, hogy na erről kell beszélni. Tehát ezért van ez, hogy ilyen szájkosár törvénynek nevezik, vagy szószék paragrafusnak is egyébként, hogyha szebben akarjuk nevezni. Emellett egyéb törvényeket is hoznak, tehát szépen lassan megpróbálják gyengíteni a katolikus egyházat. A katolikus egyház számára mindig is az egyik nagyon jelentős oszlop volt, vagy legalábbis ebben az időben a jezsuita rend. Emlékezhetünk rá, hogy amikor 7. Pius visszatért Rómába Napóleon fogságából, az egyik első intézkedése volt, hogy visszaállította a jezsuita rendet, amelyet ugye elődje Kelemen 1773-ban kénytelen volt eltörölni. Tehát a jezsuiták a 19. században újra nagyon komoly pozíciókat szereztek, fölvirágzott a rend, ami azt jelenti, hogy a lelkipásztorkodásban, a kultúra terén nagyon komoly pozíciót foglalt el a katolikus egyházon belül. Tehát, hogyha a katolikus egyházat gyengíteni akarjuk, akkor ezt a bástyát, ezt le kell dönteni. És ahogy mondtam, itt nem csak vallási dologról van szó, hanem kulturális dolgokról is. Ugye a jezsuiták számára mindig fontos volt a színjátszás, az irodalom, és így tovább, amin keresztül a katolikus eszméket, a katolikus hitnek a tartalmát a nép számára érthetőbbé, megfogyaszthatóbbá lehetett tenni. Uh-huh. Tehát éppen ezért nekiesnek a jezsuitáknak, úgyhogy a jezsuitákat kitiltják, de nem csak őket, hanem a rokonrendeket is, a redemptoristákat, lazaristákat kitiltják az országból, és megtiltják, hogy ilyen rendekhez tartozók belépjenek az országba. Tehát akik bent vannak, azok ki, és utána lezárjuk a határt, ők már nem jöhetnek. Aztán ott vannak a 72-es májusi törvények, amelyben már nagyon komoly előírásokat szabnak meg a katolikus klérus számára. Tehát például megszabják azt, hogy nem lehet a katolikus egyházban pozícióban olyan személy, aki nem német egyetemen szerezte a teológiai végzettségét. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk itáliai egyetemeken, elsősorban a római katolikus egyetemeken szerezte a diplomáját, az nem lehetett plébános, nem lehetett tanár.
Akkor mi lehetett?
Semmi. Uh-huh. Semmi. Tehát nem kaphatott alkalmazást a katolikus egyházon belül.
De ez, tehát hogyha ő ugyanannak a vallásnak a tanulmányait folytatja földrajzilag máshol, ez mit befolyásol? Azok szerint, akik ezt megtiltották.
Hát aki Rómában tanul, az általában Róma hűséget. És ez az, amit ők nem nagyon szeretnének. És ráadásul most itt vagyunk, pontosan az első vatikáni zsinat után. Nyilvánvaló, hogy Rómában ott rögtön elkezdik tanítani ezeket a dolgokat is, amit a zsinat meghatározott. És ez nem csak azt a szemléletet, hogy a pápának mekkora hatalma van, hozza magával, hanem ne feledkezzünk meg a Dei Filiusról sem, tehát az első határozatáról a zsinatnak, amely szépen elítéli a korszaknak az összes téveszméit, amelyek viszont egy csomó német egyetemen tananyag. Tehát a rómaiak, akik Rómában tanulnak, egészen más tanulnak, mint amit Németországban. Tehát a teológiát is lehet más szemléletben tanítani. Láthattuk azt, hogy Luther Mártonnak is ez volt annak idején a problémája, hogy nem a tiszta katolikus teológiát hallgatta, hanem egy okkamista teológiát. Itt pedig előfordulhat az, hogy német egyetemeken Persze a hitigasságok alapvetően ugyanazok, de...
Megegyez Isten, tehát, hogy abból indulánk ki, akkor...
Hát akkor a protestánsokkal sem menne semmi baj, meg akár még a muszlimokkal sem, ha egyez Isten, de ugye itt sokkal komplexebb dologról van szó. Tehát az a lényeg, hogy csak német egyetemeken szerzett diplomával kaphat valaki állást a katolikus egyházon belül, lelkészként, hittanárként iskolába, vagy bármilyen módon, illetve ha nincs ilyen diplomája, akkor kultúrexáment kell neki tenni.
Vagyis?
Tehát egy kultúrvizsgát. Egy méghozzá, aminek a részét képezi a német nyelv és irodalom, meg a német történelem. Uh-huh. Tehát ezekből külön vizsgát kell neki tenni, hogy ő jó német. Hát ez egy kicsit ilyen...
Nacionalista.
Így van, de ne feledkezzünk el, egy újonnan létrejött állam alakulatról van szó, ahol a németség rádöbben saját magára és erejére, és akkor nyilván ezt próbálja minden téren, még az egyházi téren is erősíteni, hogy mi németek vagyunk. És ugye a protestánsoknál ez nem probléma, mert ők függetlenek Rómától. Tehát itt vannak németek, meg ráadásul az alapítójuk. Luther Márton, jó, hogy Jézus Krisztus alapította azt is, de hát Luther Márton az is német volt. Ezzel szemben, ugye, akik római katolikusok, nem szabad elfeledkezni a Róma függőségtől. Így aztán ezeket a vizsgákat le kell tenni, akkor kaphat állást. De nem csak erről van itt szó, hanem arról is, hogy a német papok és püspökök kinevezésébe az állam nagyobb beleszólást kíván, és ráadásul az egyházi hatóságok fölé odahelyezi a világi hatóságokat. Ami azt jelenti, hogy ha kineveznek valakit plébánosnak, akkor a helyi önkormányzat 30 napon belül tiltakozhat ez ellen. Tehát, hogyha, mit tudom én, valakit kineveznek mondjuk ostorosra plébánosnak, vagy hevesre plébánosnak, akkor az ostorosi önkormányzat, vagy a hevesi önkormányzat 30 napon belül ezt megtorpedózhatja, és a kérdésben már nem a püspök fog dönteni, hanem világi bíróság, hogy akkor most mehet oda plébánosnak az illető, vagy pedig a helyi önkormányzat ugye megtiltott, és akkor egy másikat kell oda kijelölni, akit hajlandó kell fogadni.
Azért ez ilyen 21. századi gondolkodásmódban ez elég faramúci helyzet lenne, tehát ilyen nálunk soha nem volt.
De az a helyzet, hogy annak idén a francia forradalom idején volt Franciaországban, tehát nem újdonságról van szó. Ugye ezzel is a katolikus egyházat kívánják gyengíteni. De egyéb dolgok is vannak, tehát például megkönnyítik az egyházból való kilépést. Tehát egy nyilatkozattal ki lehet lépni a katolikus egyházból, amit viszont ugye zárójelben megjegyzünk, hogy a mai korunkban, tehát a mi korunkban most itt bőségesen gyakorolnak a németek, ugye megint ez van, ki lehet lépni könnyen az egyházból. Na, de akkor is ez megtörtént, illetve hogy kötelezővé tették a polgári házasságot, tehát eddig az volt, hogy az egyházi házasság az egyben államilag elismert házasságkötés is volt, most már nem elég, hanem polgári kötésre is szükség van, ami egyben azt is jelenti, hogy utána akkor könnyebben meg lehet valósítani a polgári válást. És ezek viszont már olyan intézkedések, amik megint érintik az egyházat, mert hogy utána valamit kezdeni kell ugye az elváltakkal. Hát meg hogyha még újra is házasodik, akkor meg még inkább. Ami ugye az evangélikusoknál nem probléma, de a katolikus egyház számára igen. Tehát ezek mind-mind egy-egy tördöfés volt a katolikus egyháznak a testébe, és ráadásul azok a püspökök, akik nem engedelmeskednek, meg papok, azokat először pénzbírsággal sújtották, utána viszont több püspököt és papot be is börtönöztek. Egyébként csak érdekességnek jegyzem meg, hogy a breslaui püspök úgy úszta meg a börtönt, hogy ugye Sziléziában vagyunk, hogy az egyház megyének az egyik része az már az akkor már osztrák-magyar monarchiában volt. Egyszerűen átköltözött a püspökségének arra részére, ami az osztrák-magyar monarchiában volt, és így nem tudták letartóztatni és börtönbe vinni. Tehát itt már azért látszik, hogy nagyon komoly szenvedéseket kell kiállni azoknak a papoknak, akik nem tartják meg az államilag előírt normákat, mondom, vagy pénzbüntetés, sőt, bevezetik ugye a kenyérkosár törvényt, ez is egy ilyen szép nevű, ami azt jelenti, hogy aki nem engedelmeskedik, az nem kap kenyeret, tehát magyarul annak elvonják az összes fizetését. Tehát a megélhetését. Tehát ezért ez látszik, hogy egy nagyon komoly, és mögötte tényleg ott van a német kultúrának az erősítése, és az egyre inkább elszakadás Rómától. Tehát ezt erősítik. 9. Pius pápa idejében komoly változás nem lehetett elérni, 9. Pius ugyanis csak annyit tudott tenni, meg volt szegénynek a maga baja, hiszen ő is elveszítette a saját államát, hogy tiltakozik. Tiltakozik, kitartásra buzdítja a híveket, meg a püspököket és a papokat. De ugye a hívekkel kapcsolatban azért azt hadd mondjuk, hogy már az 1850-es évektől kezdődően a különböző német államok parlamentjeiben elkezdtek szervezkedni a katolikusok, összefogni a katolikus egyháznak az érdekében, és így jön létre a Centrumpárt, ami az 1870-es években a Centrum országos jelentőségre tesz szert, sőt, A katolikusok úgy érzik, hogy a centrumpárton keresztül tudják majd érvényesíteni az akaratukat a különböző államoknak, illetve hát az egész német birodalom parlamentjében. A centrumpárt tehát igen komoly befolyásra tesz szert, de nyilván nem tudja a polgári erőket legyőzni, akikre Bismarck támaszkodik, tehát egy polgári liberális párt az, ami Bismarck mögött áll. A centrum ezzel még nem tudja fölvenni a versenyt. Viszont közben egyre erősödik egy harmadik párt, ez pedig nem más, mint a németek között a szocializmusnak a terjedése, tehát egy szocialista párt, amely látja azt, hogy ő maga szintén nem tud hatalomra törni, viszont a centrum és a szocialisták együtt már meg tudják dönteni a kormánypártoknak a többségét. Thank you. De nyilván, hogy nem olyan egyszerű a dolog, mert hogy a szocializmus és a kereszténység az nehezen tud összeférni, de a kereszténységen belül is van egy szociális irányzat, tehát a keresztény gondolkodástól a szociális kérdés az nem áll távol, majd pont ez az időszak lesz, ami ezt majd ki is termeli látható formában is, illetve, hogy a szocialisták számára pedig mindenképpen előrelépést jelenten az, hogyha esetleg az egyháznak a hatását is maguk mögött bírnák. Ugye itt nem a kommunizmusról van szó, tehát nem a kimondottan materialista, ateista irányzatról, a szocialistákba beleférnek a keresztény szocialisták is. Tehát na, egy ilyen politikai akció is zajlik a háttérben, ami elgondolkodtatja Bismarckot, meg a császárt is. Közben pedig ugye Rómában is változás történik, mert hogy 78-ban meghal 9. Pius, és az utódja, 13. Leo, másképp áll a dolgokhoz. Ő ugye nem veszített semmit, mert hogy ő már úgy kapta meg a pápaságot, hogy nincs egyházi állam. Viszont, amikor pápává választják, az első dolga volt, hogy az összes európai uralkodót, függetlenül attól, hogy katolikus vagy protestáns, mindenkit értesít a megválasztásáról, és kifejezi a kívánságát, hogy ő szeretne mindenkivel békében együttműködni a rájuk bízott emberek javára. Ugye a pápa úgy érzi, hogy az összes katolikus ért felelős, az uralkodóknak vannak katolikus alattvalóik, meg nem katolikusok is, de a lényeg az, hogy ő rögtön a megbékélésnek a hangját pendíti meg. És itt fejlődik tovább a kultúrharc, a németországi kultúrharc, mert egyébként ez más államokban is lejátszódott, tehát a liberálisok ezt máshol is megpróbálják, Franciaországban is, részben Magyarországon, Svájcban, Benelux államokban, de ez a német, ez a leglátványosabb. Tehát, hogy itt a német területeken a pápa ezzel a hozzáállással, és az, hogy ő tárgyalókész, tehát nem csak tiltakozik, hanem tárgyalókész, Bismarckkal is, eljutnak odáig, hogy tulajdonképpen a pápaságának úgy nagyjából a 10. éve körül, tehát az 1880-as évek második felében a kultúrharcot sikerül Németországban lezárni. Persze ára van. Annak idején Martin a professzor szinte könnyekre fakadt, amikor erről beszélt az órán. Egy idősebb professzorról volt szó, egyébként nagyon nagy tisztelet övezte, már máskor is említettem a nevét, tehát ő azt mondta, hogy hát igen, az egyház a legderekabb embereit áldozza be ilyenkor. Mert hogy az egyik feltétel az volt, hogy azok a püspökök, akik ellenállók voltak, akik börtönviseltek voltak, azokat az szentszék küldje nyugdíjba. Tehát magyarul ne térhessenek vissza a püspöki székükbe, őket beáldozták. Ugye ez nagyon kínos lett volna az állam számára, hogyha a bebörtönzött püspökök diadalmenetbe hazavonulnak a püspöki székhelyeikre. Ez presztízsveszteség, tehát ezt azért ne. Tehát ez volt az ára annak, hogy a német részről pedig Bismarck a szépen csendesen elkezdik visszavonogatni azokat az intézkedéseket, amelyeket a kultúrharc folyamán hoztak. És így a kultúrharc is szépen elcsendesedett, a püspököket, az ellenállókat, a hősöket, azokat nyugdíjazták. A legjobb az lett volna, hogyha vértanúk lesznek, de mert akkor azóta szerintem már a szentek között tisztelnénk őket. De csak zárójelben mondom megint, hogy amikor Martina professzor erről beszélt, akkor rögtön eszébe jutott, hogy na de hát, ez mindig is így volt, meg úgy tűnik, hogy az egyház ezt meg is csinálja máskor is, és akkor mondott egy példát, lásd például, mint Szenti Bíboros. Tehát ott Rómában is azért őt nagy ismerték, és hát a Martina professzor nagy tisztelettel volt iránta, hogy hát igen, mint Szenti is beletáldozva. Tehát nem térhetett vissza a püspökségébe. Noha ő is azért sokat szenvedett, börtönt is viselt, meg hát kvázi számüzetés ott az amerikai követségen, de majd erről később lesz szó. Csak,
20. században
csak ugye azt, hogy lássuk, hogy amikor az egyház kénytelen kompromisszumokat kötni, azért, hogy a többségnek jó legyen, tehát hogy ne üldözzék így a katolikusokat az egész német birodalomba, annak sokszor az az ára, hogy a legderekabb és az addig leginkább az egyház érdekeiért kiállókat, azokat beáldozzák.
13. Leó már, ahogy ugye szó volt arról, rögtön a trónra lépésekor ugye minden uralkodóval megbeszélt, hogy békét akart, egy abszolút egy pacifista pápa volt, de hogy ő hogyan próbálta meg a békét, meg az egységet megteremteni, mert hogy az ő intézkedései hatására mondjuk Bismarck is, és ugye első Vilmos is látta azt, hogy hát itt valahogy közeledni kell egymáshoz.
Én van, és ez meg is történik, mondom, ezen az áron. Egyébként ő a későbbiekben is nagyon jó kapcsolatot ápolta a németekkel, de talán akkor a kultúrharcnak a többi vonatkozása, tehát az egyéb országokban is, tehát Svájcban is sikerül neki leállítani a kultúrharcot, ahol például nem sikerül, az Franciaország. Ugye Franciaországban is a liberális kormányok egyre keményebb intézkedéseket hoznak a katolikusok ellen, tehát például 1901-ben államosítják a katolikus iskolákat, megszüntetik a tanítórendeket, tehát itt viszont a pápa nem tud igazából mit tenni, próbálja ott is a megbékélésnek a politikáját folytatni, de ott nem tudja megoldani ezt. Ahogy az előbb már itt a politikai kérdést elemeztük, hogy a Németországban tulajdonképpen szerencséje volt azzal, hogy volt a Zentrumpárt, meg voltak a szocialisták, és ezek fenyegetőleg léptek föl a kormánypárt ellen, és Bismarck is látta, hogyha ez az egyesülés, hogyha ez a pártkoalíció létrejön, akkor ő megbukik. Egy más stratégiát választott, azt mondta, hogy a kultúrharc igazából kudarcos, tehát nem sikerült megtörni a katolikusokat, annyira nem, hogy papok, püspökök mennek börtönbe, viszont akkor legalább őrizzük meg ezt a fajta polgári kormányzást, ami létezik. Ennek az ára az ő részükről az, hogy akkor fölhagynak a kultúrharc intézkedéseivel, ezzel kibékítik a Zentrumpártot, ami azt jelenti, hogy nem fog a szocialisták felé közeledni, hanem inkább akkor a kormánypártokkal keresi a kapcsolatot, pont azért, mert látszik, hogy a kormány most már nem folytat katolikus ellenes politikát, közben pedig Bismarck belátta azt, hogy az ő ideje lejárt, és hiába volt ő a vaskancellár, mert hogy így ismerték Európában, meg azóta is ez a jelző az ott van a neve mellett mindig, eljutott odáig, hogy visszavonult a politikától, lemondott. Bismarckot dicsérjük meg, hogy megint azért az emberi nagyságot jelenti, hogy nem ragaszkodik a hatalomhoz akkor, amikor már úgy látja, hogy most már nélküle jobban megy a dolog. Az, hogy összejött a német egység, ami az akkori németségnek a nagy vágya volt, azt megcsinálta. Utána megpróbálta a vallási egységet erőszakkal megvalósítani, és belátta, hogy ez nem működik. Egyszerűen nem megy, és azt mondta, hogy akkor kérem szépen, innentől kezdve, amikor már eljön a megbékélés korszaka a katolikusokkal, akkor én már kerékkötője vagyok a további tárgyalásoknak, szépen visszavonulom. És talán szerintem, ha már itt tartottunk 13. Leónál, akkor legalább az előéletéről néhány dolgot el kellene mondani, mert az, hogy ő így lépett föl ebben a kérdésben, ebben benne van az, hogy mielőtt pápa lett volna, mit is csinált.
Mert hogy ő alapvetően milyen származású pápa volt?
Hát itáliai volt, és amikor 1878-ban meghal 9. Pius, akkor a bíborosoknak a jó része ugye, számára teljesen természetes volt, hogy továbbra is olasz bíborost fognak pápává választani, viszont az is világos volt számukra, hogy olyan valakit kell, aki nem annyira merev, mint 9. Pius. Tudjuk, hogy 9. Pius sem volt olyan, csak a 48-as forradalom és annak a következményei azzá, tehát korábban ő is egy sokkal oldottabb politikát akart folytatni, de most mindenképpen egy olyat szerettek volna, aki ezen a téren békésebb, nyugodtabb, kompromisszum képesebb. És így esett a választás a perugiai érsekre, Gioacchino Peccire, aki hát már nem volt fiatal, és mégis bő 25 évig vezeti ő is az egyházat. Ha megnézzük, 9. Pius és 13. Leó együtt több mint 50 éven keresztül pápáskodnak. Tehát több mint fél évszázadon keresztül, és mind a kettő megdöntötte a szentpéteri rekordot, tehát a 25 éves pápaságot mind a kettő túllépi. Most róla azért annyit el kell mondani, hogy fiatal korában ő diplomata is volt, méghozzá az 1840-es években Belgiumban volt. Belgium, ami ugye katolikus alapvetően, de nagyon erősek voltak a liberális eszmék is. Ráadásul ugye egy olyan fiatal királyságról van szó, amit Napóleon után Hollandiával közösen ugye összetákolták a Németalföldi királyságot, 1830-ban azonban ugye föllázadnak és önállósodnak. Most mindezek ellenére a belgák eléggé ellenszegülnek a pápaságnak, tehát nehezen találják a hangot, és neki kellett volna valahogy megbékéltetni a belga egyházat, ami nem nagyon sikerült neki. De ebben azt is látta, hogy eznek az oka az, hogy az egyház túlságosan konzervatív, tehát nincs benne kompromisszum készség. Tehát hogy igazából az egyház vezetése csak diktálni akar, ahelyett, hogy tárgyalna. És ez egy életre szóló tapasztalat volt számára. Utána, amikor hát gyakorlatilag kudarcba fulladt a missziója, tehát nem volt túlságosan sikeres, vissza kellett hívni, előtte azonban még tesz egy körútat Európába. Tehát ellátogat a Németországba, vagy a Ruhrvidékre, ellátogat Franciaországba, megnézi Európának az akkor legfejlettebb ipari részeit. És rádöbben, hogy micsoda különbség van az egyház meg a világ között. Tehát, hogy egyszerűen az egyház, mint egy bezárkózott egy ilyen kocka világba, és körülötte a világ elszáguldott. Uh-huh. Az egyház ott maradt.
Ez az elefántcsontorony. Igen, most pont azon gondolkoztam, hogy igen, és neki mondjuk ezek a belgai évei is, hogy azért ő úgy szemtől szemben működésében láthatott más ideológiákat. Az nem azt jelentette, hogy ő szimpatizált velük, csak látta, hogy azokkal hogy működhet a világ. Talán ezek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy ő lett a kultúrharcnak a megszüntetője, de erről majd a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban a német egység megteremtéséről Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Kedves hallgatók!